február 2-án lesz a 100. előadása Georgita Máté Dezső és Tenki Dalma közös mesedarabjának, ez pedig a Hisztis király kisasszony, és akit üdvözlök a vonal másik végén, Georgita Máté Dezső. Szervusz! Halló!
Szia, hello, és üdvözlöm a hallgatókat, elnézést, egy illamoson vagyok, ez lehet, hogy bele fog hangzani.
Autentikus lesz, az élet zajlik, úgyhogy emellett nem megyünk csak úgy el. Egyrészt még előre nem szoktam gratulálni, február 2 lesz a 100. előadásnak a dátuma ennek a mesedarabnak, de ti nagyon fiatalok vagytok egyrészt, és 100 előadást nagyon ritka, hogy megél egy előadás. Mi volt a recept?
Hát igazándiból az van, hogy egy hál' Istennek van egy elég jó kapcsolati hálónk, és van egy nagy segítőnk, ezen a ponton is ki akarom emelni, Tenki Klárát, aki segít nekünk megszervezni ezeket az előadásokat, és igazándiból neki és az ő kapcsolati hálójának köszönhetjük, hogy játszott ezt az előadást most már 100. alkalommal, igen.
Hány éve kezdtétek el?
Szerintem 3 éve, vagy 2 éve volt a bemutató. Az a baj, hogy nagyon rossz vagyok az én évszámokban, de 2-3 éve körülbelül. Igen.
Azt mondják, a Covid óta minden összecsúszik. Mondjuk ezzel egyetértek.
Igen.
Beszéljünk egy picit a Hisztis király kisasszonyról, jó? Ez a Habatortán mese sorozatnak az egyik, hát úgy írjátok, hogy külön kiadása. Van, hogy néha nem pakolod el magad után a játékaidat, vagy a ruháidat, vagy semmi kedved a szüleid uncsi barátainak köszönni, vagy csak jobb szeretnél benyomni egy tábla csokit, vagy gumicukit, mint az ebédet. Szóval olyan kérdéseket feszeget ez az előadás, ami általában megfordul egy 3-4-5 éves gyermeknek a fejében. Miért volt fontos olyan kérdésekre keresni a választ, amik ezeket a gyerekeket minden nap foglalkoztatja?
Az egész alapötlet, ha már az előbb szóba került a Covid, valahol onnan jött, hogy a Covid alatt otthon voltunk, és valamit akartunk kezdeni a kreatív energiáinkkal, és akkor jött az ötlet, hogy kellene valamit csinálni, és alapvetően nagyon szeretjük a meséket, a magyar népmeséket, mindenféle meséket, de mégis azt éreztük, hogy nem egy-egyben szeretnénk egy népmesét csinálni, és így azt csináltuk, hogy fogtunk ilyen különböző népmesei toposzokat, fordulatokat, amiket kiforgattuk, meg megpróbáltuk egy ilyen modern köntösbe bújtatni. És ezért van ez az alapfelvetés, hogy itt a király kisasszony nem azért indul vándorútra, mert a király megkérő, hogy próbálja a szerencsét, hanem mert egészen egyszerűen nem lehet vele együtt élni, mert nem csinál meg semmit, amit az édesapja akar, és így nem lehet belőle jó uralkodó. Szóval így innen ez volt az alap gondolat ötlet.
Igen. Milyen reakciók érkeznek a gyerekektől? Mennyire ismernek magukra ezekben a jelenetekben?
Azt hiszem, hogy eléggé, meg az van, hogy ez egy interaktív mese, szóval a gyerekek bizonyos pontokon beállhatnak játszani, szóval például ők a citromfák, ők a virágos rész, meg a végén, amikor minden helyre kerül, akkor meg vannak hívva a király kisasszonynak a buliába, és alapvetően azt látjuk, hogy eléggé jönnek a történettel, meg eléggé szeretik. Az már egy másik kérdés, hogy szerintem ennyi időskorban még talán ennyi önreflexiójuk, mint hogy maguk fejlődnek, figyeljük azt, hogy úgy vannak, hogy elnyert, mit csinál. De lehet, hogy aztán valamilyen módon beépül az, hogy lehet, hogy én is ezt csinálom, nem tudom. Ez már házi feladat, hogy így mondjam.
Ez a mesedarab még nem a Dante Casinóval készült, amit azóta hoztatok létre, színházi társulás, vagy kis színházi társulat, igen. De azt mondjátok, hogy főleg projektekben gondolkodtok, nem társulatban, ami ma azért egy viszonylag praktikus döntés. Szóval mesélj egy kicsit kérlek a Dante Casinóról, hogy ez milyen irányelvek mentén jött létre, és hogy ismerkedtetek meg az alapítókkal?
Hát az egész alapvetően onnan indult, hogy a Pass Andi író rendezővel csináltuk közösen a Hangosan lépek és visszanszik az Oktogon című előadást, amit az Andi úgy írt, hogy fiatal felnőttek bevonásával született maga a szöveg, és az Andi valójában nem íróként, hanem csak egy ilyen dramaturgként rendezte a szöveget, és utána ő is rendezte az előadást, és akkor ennek kapcsán többünkben, az Andiban, meg más, az Andi más munkatársaiban is megfogalmazó jött az igény, hogy tök jó lenne ezekkel a fiatalokkal együtt gondolkozva csinálni színházat, úgyhogy ők nem csak a befogadói oldalon, hanem a részvevői oldalon is benne vannak egy-egy projektben. Igen.
Inspirálódtatok valahonnan? Szóval voltatok hasonló workshopon, vagy voltatok hasonló színházi műhelyben korábban?
Alapvetően nem, viszont az tök jó volt, hogy miután megszületett a Dante Cassino, utána volt lehetőségünk a Janina Carbonaroval egy workshopon találkozni, aki igazándiból egy nagyon hasonló műhelyt csinál Romániában. Szóval neki van egy színháza, ahol ottani bűnösek és fiatal felnőttek ilyen mentorprogram kereteit, tehát belekóstolhatnak a színház csinálás rejtelmeiben. Uh-huh. És az nagyon jó volt, hogy nem tudom, valaki mással is találkoztunk, aki hasonlóképpen gondolkodik.
Uh-huh. Ha jól értem, akkor az improvizációnak nagy szerepe van.
Hát ez projektje válogatja, de igen, van olyan előadás, ahol dolgoztunk improvizációval, de van olyan, ahol csak írtak a srácok, meg van olyan, ahol zeneszerzőként vesznek részt a dologban, hogy igen, de valamilyen módon mindig benne vannak egyéb projektek. Mm.
Ugye az előbb említettem, hogy a kamaszok és a fiatal felnőttek mindennapjaira és mindennapi problémáira reagáltok, és ezeket próbáljátok meg feldolgozni, együtt próbáljátok meg velük feldolgozni. Mi az, amit kiemelnél ezek közül? Szerinted ma egy érettségi előtt álló fiatalnak milyen problémái vannak, amikről mindenképp érdemes beszélni?
Hát, ami nekem talán a legjobban eszembe jut, hogy ahhoz képest, amikor én ennyi idős voltam, hogy nagyon kinyílt a világ, és annyi információ van három kattintásra, és három másodpercre az ember, hogy szerintem ebben nagyon nehéz eligazodni, hogy ki is az ember, és merre is megy, és mit is akar pontosan az élettel, és, uh-huh. és mit teszik boldoggá, meg ilyenek. Szóval, hogy azt hiszem, hogy ez a zaj szerintem nem biztos, hogy segít az embernek eligazodni, és fogózkodókat találni.
Kínál megoldást a társulat? Vagy egy ilyen előadás végén találtok közös, lehetséges megoldásokat?
Én inkább abban hiszek, hogy egy jó előadás, ez mindent a kérdést tesz fel, amit mondtam is, hogy házi feladat. Mert hogy szerintem nincsen egy univerzális megoldás semmire. Vannak kérdések, amik mentén, hogy az ember maga elkezd gondolkozni, akkor saját magának meg tud találni válaszokat. De hogy inkább én abban bízom, hogy az előadásaink a jó kérdésekkel mentén tudjuk gondolkoztatni a fiatalokat. Meg nem csak a fiatalokat, hanem az idősebb generációt is ezeknek a fiataloknak a kérdései mentén. Igen.
Mm-hmm. Nem sokára lesz egy előadás, amit te rendezel. Ez az első rendezésed, ugye?
Bizonyos szempontból igen, szóval mint hogy hívják ezt mi? Mint felkért rendező, ez az első meló. Már voltak munkáim, de azok mindig ilyen saját írásaim voltak, vagy ilyenek, de ez az első olyan munka, ahol fel lettem kérve egy rendezésre. Igen. Mm-hmm.
Ez pedig a legjobban a nőktől féltem. Ez február 7-én lesz a Jurányiban. Picit beszéljünk már erről, mert ez egy nagyon izgalmas felvetés, hogy van ez a fiú, akinek egyik pillanatról a másikra megszűnik a párkapcsolata, ott hagyják, vagy egyszer csak vége lesz, és egy nagyon más ritmusú életbe kezd. Nyilván minden spoiler nélkül, de mesélj kérlek arról, hogy mi adta a kezdőlökést ehhez a rendezéshez neked, és hogyan dolgozott fel ezt a mindennapi problémát.
Ez Horváth András Dezsőnek a legjobban a nőttől féltem című regénye alapján készült szövegkönyv, amit a Dézsenikővel közösen dramatizáltunk már a felkérés után, és hát szerintem egy nagyon izgalmas történetet jár körben, mert valóban itt van ez a fiú, aki tényleg spoilerek nélkül akarom mondani, de hogy egy olyan helyzetben találja magát, amiből csak úgy tud kijönni, hogyha lemegy a gyerekkorának és magának a legaljára, és szembeszáll a démonjaival, és ezt járjuk körbe, Vékeny Barnabás főszereplésével, és egy maga az előadás az igazándiból egy ilyen DJ Live Set per színház, koncertszínházi élmény, ahol a különböző szereplők hangjai fel vannak véve előre, és azokat a Varni adja be, közben zenél, és az egész egy ilyen nagy hömpölygő ritmusú valami. én nagyon szerettem csinálni, és most tegnap volt ilyen előbemutatónk a Benzúrházban, és a közönségnek is úgy éreztem, hogy nagyon jól működött. Úgyhogy majd mindenkit sok szeretettel várunk, az összes februári dátum az már teljesen tele van, hál' Istennek, de érdemes figyelni a márciusi nyitót, mert lesznek még előadások. Igen.
A Dante Casino terveiről nem beszéltünk még. Mennyi időre terveztek előre?
Hát most, ameddig látunk, az jövőre októberben van a következő nagy bemutatónk, ez egy passzandi rendezés lesz a Jurányiban. Itt, ott, mindenhol. Nagyon várom, mert nagyon izgalmas egy ilyen kevert műfajú előadásról. Bábozunk is benne, meg élőszereplők is vagyunk benne. És ezen kívül pedig egyébként minden pedagógusnak a figyelmébe sok szeretettel ajánlom. Február 12-én lesz a Jurányiban szintén egy színházi nevelési napunk, ahol azt a három színházi nevelési előadást, amit végigbe viszünk, ingyen bejátszunk pedagógusoknak, hogyha el akarnak. De esetleg meghívni az előadásokat, szóval ezt nagyon sok szeretettel ajánlom minden kedves gimiben oktató tanárnőnek, tanárnak.
Közben szerintem te megérkeztél, vagy lépcsőzöl.
Igen, ebben a pillanatban, igen, megérkeztem.
Aha, a levegővételből arra tippeltem, hogy lépcsőzöl. Úgyhogy hagylak is. Köszi nagyon, hogy bejelentkeztél, és hajrá akkor a 100. előadáshoz, ami február 2-án lesz, ez pedig a Hisztis királykisasszony Jurányiban.
Így van, igen.
Köszi, Dezső.
Nagyon szépen köszönöm.
Szevasz.
Interjút. További szép napot mindenkinek.
Neked is.
Hello.
Szia, szia.
Hello.
Georgita Máté Dezsővel, a Dante Casino egyik alapítójával beszélgettünk. Ez volt már a Szabad Esés, köszi mindenkinek a figyelmet, legyen szép estétek, vigyázzatok egymásra és magatokra, meg legyen szép a hétvégétek is, úgyhogy találkozunk hétfőn, Czoller Andi nevében is elköszönök, szevasztok!